És most... Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a 95.8 Sláger FM, és benne a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Aki esetleg nem rádión hallgat minket, velünk tarthat a KHK alsóvonal TMC Instagram oldalon is, sőt, mi több, láthat is minket. Ez a műsor azért jött létre, mert számtalan helyzetben találkoztam azzal, amikor nemzetközi sikerpéldákat emlegettem, hogy mindenki csak legyintett és azt mondta, hogy jó, hát az Amerika, ott könnyű. Elhatároztam, hogy megmutatok nektek olyan igazi hazai sikerpéldákat, akik itthon érték el az amerikai álmot, akiket itthon érdemes követni, hiszen minden tevékenységükkel és cselekedetükkel inspirálnak és motiválnak. Azért vagyunk szerda esténként együtt, mert egy nagyon kedves barátom emlékének áldozunk ezzel, amikor is, amíg élt, minden szerda estét egy vacsora keretében vele töltöttem. Egyszer majd azt is elmondom, hogy ki ő. A mai vendégem is, azt hiszem, mondhatom, hogy barátom, amely barátságra igen büszke vagyok, majd azt is elmondom ma, hogy miért. Egy örökmozgó emberről van szó, azt hiszem ez az első szó, ami róla eszembe jut. Tulajdonképpen a hazai konferenciák megteremtője és azóta is szervezője. Egy végtelen bölcs valaki a mai vendég, aki mindig tud idézni és ezzel zavarba ejteni a környezetét, akik nyilván nem tudják, hogy éppen miből idéz. Számtalan olyan terület van, amiben egészen jeleskedik, úgyhogy nekem arra kell majd ma figyelnem, hogy ne kalandozzak el, sikerről, karrierről, önbecsülésről, önismeretről beszéljek vele, és ne párkapcsolati tanácsadásról és trendteremtésről és egy csomó minden egyébről. És a szeretettel köszöntöm Csermely Ákost.
Szép jó estét kívánok.
Hello, Ákos. Nagyon figyelnem kell, hogy rajta maradjak azon a témakörön, amivel ma...
Segítelek.
Ne téríts el. Amikor készültem erre a beszélgetésre ma, akkor az berült fel bennem, ami korábban ennyire tudatosan nem is, hogy olyan sok terület van, amiről tudnánk egy rádióműsort csinálni veled kapcsolatban. Tényleg a család, tényleg a párkapcsolatok, tényleg a rendezvényszervezés, külön szűk körben az újrakezdés, a kitartás, a pozitív életszemlélet, a mindig újra megújulás, a korunkat meghazudtoló módon új technológiák és technikák behívása, a fiatal generáció támogatása, ez mind-mind egy-egy rádióműsor lehetne, tehát lehet, hogy idén csak te leszel a vendég, és ezeket a témakoröket ki fogjuk találni, de
rendben.
Mielőtt belekezdünk, felteszem neked az első kérdést, mert ebben a műsorban az első kérdés mindig ugyanaz, és aztán egy kellemes beszélgetésbe fogunk belecsapni, mintha csak a nappalinkban ülnénk. El kell képzelnünk téged 17 éves korodban, érettségi előtt, 16-18 éves korodban, hogyan képzeljük el Ákost? Miről álmodozik, mit szeretne, tudja, hogy mi akar lenni, amikor nagy lesz, vagy még teljesen homályos a kép?
No. Sok kérdést tettél föl a 17 éves korommal kapcsolatban. Hogy kell elképzelni, ugyanolyan magas voltam, 168 centi.
Daliás, mondhatni.
Volt egy Verhovina motorom, amiből kibuheráltam a Verhovina blokkot, és beleraktam egy Simpson-Schwaber blokkot, mert az egy sokkal erősebb dolog volt. Imádtam fotózni. De akkor visszamegyek a 17 évről a 12 éves koromba. 12-13 éves voltam, amikor hazajöttünk Algériából, és találkoztam a lépcsőházba a nagyfiúval. A nagyfiú az, amikor mi kimentünk, előtte kezdett el dolgozni, nem találkoztunk 4-5 éven keresztül, és néztem Péterre, és megkérdeztem, hogy szia Péter, baromira szerettem. Mit csinálsz? Én tévés vagyok. Tévés vagy? Akkor én is az akarok lenni. És ezt most, ha hiszed, ha nem, ez ott eldöntetett, és megpecsételődött a sorsom. Algériában rengeteget fotóztam, mindig bütyköltem valamit, és onnantól kezdve az apámnak a Zenit E fényképezőgépével, ami mai napig is otthon van a családi múzeumban, mert tárgygyűjtő vagyok.
Első golyóstól első fényképezőgép, golyóstól, igen.
Van, igen, tehát ezek mind megvannak, a Zenit E is. Elkezdtem, őrültem fotózni. Közben rájöttem arra, hogy ha tévés szeretnék lenni, és akkor ez már olyan 7. és 8. között
ez
volt.
Ez a 70-es évek közepe, ugye? Jó,
igen,
számolat.
Ez a 70-es évek közepe. Picit még visszább, mondjányival. Elkezdtem elektronikai cuccokkal foglalkozni, fényorgonát csinálni. Egyik nap hangmérnök akartam lenni, második nap fotóriporter akartam lenni, aztán operatőr. Megtanultam, hogy mi a különbség a fotós és az operatőr között. Apának volt Ja, ezt hozzá kell tenni, én erre büszke vagyok. Én tényleg egy második kerületi pasariti úrificsúr vagyok, édesapám orvos, aki minden őrültségemet mindig támogatta, vagy azért, mert neki meg volt, mert ő is szeretett fotózni, meg filmezni, vagy azért, mert látta, hogy ambícióim vannak. Egy szóval gyakorlatilag más sem csináltam ebben az időszakban, mint hogy egy garázsban motort szereltem, fényorgonákat, erősítőket csináltam, vagy éppen fotóztam és nagyítottam. Apámnak a kocsiját kitoltuk a garázsból, ez teljesen fölösleges volt oda. És hát ő ugye egy budai úrificsúrként budai gimnáziumban szánt engem, és hát én titokba elintéztem. Nem volt könnyű, és erről nem is szívesen beszélek részleteibe, hogy hamisítottam az aláírását. Tehát szerintem ezeket ne valljuk be most.
Hát ennyi idő után szerintem már nyugodtan be lehet vallani, igen.
Tehát fölvételt nyertem. Nagyon, nagyon jó volt a matekból és fizikából, tehát ebből a szempontból ez jó volt. Fölvettek a Korvin Mátyás híradásipari szakközépiskolába, ahol 4 évig tanultam, akkor, amikor tudtam, hogy felelni fogok. Én voltam talán a világ legrosszabb gyereke.
Tehát már akkor is érezted, hogy hogy lehet kimozogni, megtanulni, vezetni, manipulálni, igen, jó értelemben, igen, nem rosszban. De tehát a kommunikációs készséged már akkor is.
Igen, igen.
Hogy kapcsolódjak bele egy szavadba? Muszáj.
Jó. Meg kell lőni időnként.
Én nem szeretnélek lelőni. Tényleg azt gondolom, mondtam neked a műsor előtt, hogy az a baj, hogy napokig hallgatnálak, tehát nagyon kell figyelnem tényleg arra, hogy azok, akik ezt a műsort választják, és karrier, és önfejlesztés, és ebben a siker témakörben szeretnének fogóckodókat találni, azok nehogy azt gondolják, hogy ma itt csak úgy elfecsegjük ezt az estét, bár el tudnám veled. Támogató környezet, apuka, azt mondtad, hogy ugye támogatott mindenben édesapád, gondolom édesanyád is, mert akkor
igen,
azért...
Igen, hogyne.
Olyannyira, hogy azt olvastam volt, hogy Algériában robbantgattatok játékból, mi sem természetesebb ennél a 10 éves fiú gyermekek körülben, és hogy édesapád nem azt mondta, hogy fiam, ezt ne csináld, mert veszélyes, hanem fogott téged, elvitt egy kórházba, és megmutatta egy leszakadt lábú...
Ezt nem tudom, hol olvastad, de igen, ez tényleg így történt. Az van, hogy az volt, hogy volt Özsen és Bichna, két csehszlovák, akkor még ugye csehszlovák fiú, akivel rájöttünk arra, hogy hogyan kell bombát csinálni, és fűrészport.
Igen, egyikötök egyikben volt jó, a másikban, és összeálltátok, tehát a team spirit, a csapat, a munka megalkotott.
És ott mindent lehetett kapni, tehát ott mindent, és gyerekeknek is, tehát, és akkor különböző rakétákat, különböző bombákat, hajítóbombákat, csúszlibombákat gyártottunk, ezek nekünk voltak specialitásaink. És hát voltak komoly problémák, véletlenül, de tényleg véletlen volt, felgyújtottuk az alattunk lévő lakásban a száradó lepedőt, és apám nem értette, hogy a harmadikról hogy tudtuk a bombát lejuttatni egy szinten lejjebb, sose tudta meg, és akkor elvitt az édesapám, hogy baleseti sebészként is dolgozott akkor ott Lemcen városába, és akkor bevitt a baleseti sebészetre, és hosszú napokon keresztül, talán hetek is voltak, már ezt így nem emlékszem, mutatta, hogy milyen problémákat jelent az, hogyha valaki aknára lép, vagy fölrobban a kezébe valami, hiszen Algériában ez nem volt annyira messze, hiszen nem messze volt, ugye, vagy nem régen volt ahhoz képest a franciák kivonulása, uh-huh, ugye, és még a hegyekben bizony voltak fel nem robbant lőszerek, aknák, meg ilyesmi. Tehát ezek, meg a petárdát bementünk, és 5 centimért lehetett kapni egyet. Most akkor összedobtuk a pénzt, akkor abból nem egyet vettünk, hanem egy zsákkal. És el tudod képzelni, hogy 2000 petárdát felgyűjtünk
nem
egy pincében?
Nem akarom elképzelni. Istenik, nem lehet fiú gyermekek anyukájaként nem akarom elképzelni, igen, ide
de
egyáltalán.
De nekik, hogy kell ezt csinálni.
Kifejezetten boldog volnék, hiszen a gyerekem azóta akar olyan fejhallgatót, amit egyedileg kell csinálni, mióta nálad látta, úgyhogy szerintem nem akarom, hogy beszélgessél vele erről. De hogy ez most lépjünk ezen túl. Ez a külföldi tartózkodás, a nemzetköziségnek ez a fajta korai megtapasztalása, a nagyon támogató, de gyakorlatias gondolkodású családi közeg. Mennyire járul ahhoz hozzá, hogy te ma egy ilyen folyamatosan megújuló, sikeres ember vagy?
100%-ig. A szüleim is örökmozgóak voltak, mind az utolsó pillanatig örökmozgóak voltak. Nagyon-nagyon sok helyen laktunk az életbe. Most nem kezdem, mert ezt a számot, talán 15-16 állandó lakhelyen volt idáig, ami, hogyha leosztuk az éveimmel, azért az azt jelenti, hogy elég sűrűn cserégettük, és ezeknek a többsége az a gyermekkoromban volt. tehát megszoktam azt, hogy állandóan megyünk, hogy nincs megállás.
Tehát a biztonság csak a család, mert ők mindig ott vannak.
Csak a család a biztonság, és minden más, ami mögötte van, az szolgálja, hogy mi jól érezzük magunkat.
Hány éves voltál, amikor felnőtt lettél? Ugye én azt vallom, hogy akkor vagyunk felnőttek, amikor a szüleink elmennek, és már nincs élő szülőnk.
Hát 56 évesen. 56 évesen.
Igen. Nem tudom, lehet-e mondani, hogy viszonylag későn, hál' Istennek.
Igen, igen. Én nagyon hamar elköltöztem otthonról, 18 éves koromban, először 4 éves koromban költöztem el otthonról.
Világá mentél,
teljesen
Ákos?
Természetes. Nem, a szomszéd úgynevezett nagynénihez, mert nála sokkal jobb volt a koszt, és megértette az én problémáimat, és akkor, de igazándiból rendesen 18 éves koromban költöztem el, és gyakorlatilag balhé nélkül folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, olyannyira, hogy aztán, amikor apám elkezdett építkezni Mária Remetén, nem ott a tüzépszel szembe, akkor én gyakorlatilag folyamatosan oda jártam segíteni neki betonozni, vakolni, hegeszteni, mindenféle őrületet csinálni.
Hát nyilván ezt is meg kellett tanulnod, hogy tud, hogy jól csinálja az iparos.
Igen. Egyébként igen. Igen, pontosan.
Ez egyébként végtelenül jellemző rád, hogy amihez csak egy picit is közöd van, csak éppen, hogy rá kéne nézned, azt inkább elsajátítod azt a tudást, hiszen egyébként nem tudnád, hogy megítéled-e, hogy jó vagy sem.
Igen, ez nálam egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ezt köszönöm, hogy szóba hoztuk. Most például az elmúlt egy évben csináljuk a Reboot Hungary-t, meg az egyéb történeteinket, tehát átköltöztünk ugye az online térbe, és rájöttem arra, hogy mire elmagyarázom az, hogy egy bannert hogy kell megcsinálni, vagy egy szöveget, hogy
inkább megcsinálod.
Hát az alatt megcsinálom. És akkor rá szántam egy hétvégét, például a banner készítése, vagy, tehát a mai napig is én csinálom ezeket, mert vallom azt, hogy akkor tudok kiadni egy jó instrukciót, ha úgy tetszik, akkor tudok jól kontrollálni, ha én tudom az, hogy miről van szó, akkor tudok egy iparost vagy bárkit megkérni egy munkára, ha értem, hogy mit kérek tőle, hiszen ha nem értem, akor úgy vág át, mint ez a bizonyos a palánkon. Ezt meg az én lelkem nem viseli.
Tehát eddig arról beszéltünk, hogy világlátottság, nyitottság, gyakorlatias gondolkodás, a részterületek ismerete, ez mind nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy egy olyan úton járjunk, ami nekünk fontos. Én lefordítom egyébként mindig, amit mondasz, és ezt így elmondom, vigyázz.
Az kell engem lefordítani.
Nem csak téged fordítanak, hanem szoktam így összegezni, hogy a sztorikból azért megmaradjanak tényleg a kapaszkodók. Csak hogy így egyben lássunk, tehát, hogy akit nem ismer téged, az nagyjából a nevedet ismerheti, és erről fogunk egy kicsit többet is beszélni nagyon-nagyon gyorsan mindjárt, a konferencia szervezés, amit te itthon meghonosítottál. Előtte voltál televíziós, ezt említetted, még nem említetted, de én már tudom, de majd mindjárt eljutunk odáig, hogy a 17 éves álmodozásból meg is valósult ez a dolog, de előtte még a Hullaházat fogom említeni, hogyha már ilyen késő esti órában beszélgetünk. Most a szegény fog hallgatónak, de fogalma nincsen, hogy ez miért jött szóba, de mindjárt ez is kitisztul. De hogy gyakorlatilag van egy madárhoteled a kertedben, ahol télen esznek a madarak, zongorázol, rettenetesen sokat olvasol. A mai napig nem álltál le, és nem, hogy egy konferenciád nincs a Covid miatt, hanem gyakorlatilag lett 5 másik online és egyéb hibrid rendezvények. Sokkal gyorsabban kapcsoltál, mint bárki kis hazánkban, de szerintem ez még talán európai viszonylatban is elmondható. Közben van egy csodálatos családod, akivel töltesz időt, van 2 kutyád, akit te sétáltatsz magad, és még folytathatnám a sort, hogy belőled hány van?
Egy van belőlem, és keveset alszom, mert azt sajnálom az időt rá, de azért a napi 5-6 órát azt tartom. Amit el szeretnék mondani, hogy ez így mind nagyon jól hangzik. Minden betűje igaz. Egy valamit azért hozzátennék. Én egy halálfegyelmezett ember vagyok. Tehát nálam tényleg 4:30-kor szólal meg a vekker reggel.
Hány éve kelsz 4:30-kor?
Nem tudom.
Tudod azt, hogy az amerikai sikerkönyvek így kezdődnek, hogy nagyon korán kell mindenki, aki sikeres, és mire az emberiség nagy része fölkelt, addigra ő már ezen túl
első,
van.
Hát igen, mert csend van, és tudok dolgozni. Tehát fölkelt 4:30-kor, viszont minden nap 12:30 és 14 óra között siesta van.
Az mit jelent a gyakorlatban? Lefekszel aludni, vagy csak olvasgatsz, vagy aludni. Rádiót hallgatsz?
Nem, hát ez úgy van, hogy akkor én e-bookot olvasok, mert hogy megszoktam, azt szeretem, meg könnyű, meg minden miatt, és olvasok. És akkor belealszom. És hagyom magam belealudni. és minden nap 45 percet, 60 percet alszom, és ez ragaszkodom. Tehát tárgyalásokat mondok le, ezért, tehát ha nincs valami egetverő, tehát mit tudom, egy éves szerződést kéne aláírni, nyilvánvaló, hogy nem fogom.
Hát várjanak egy kicsit, mert 14 óraig alszom, de 14 óra 5-kor már igen, jövök és tehát aláírok.
Halálfegyelmezetten dolgozom, és akkor egy picit visszatérnék arra, hogy én azért mentem a Korvin Mátyás híradásiparaiba, hogy megtanuljam, mi az, hogy tévé, mi az, hogy katócsugárcső.
Mert azt gondoltad, az, hogy aki tudja, hogy működik, így az van. Már rögtön televíziós is lesz, értem?
Így van, és ez a rész, ez nekem egy szerencse volt, hogy én erre hamar rájöttem, hogy ez jó így. Aztán amikor 1981-ben bementem a Magyar Televízióba, akkor olyan túl sok ember nem volt, akinek van ilyen jellegű, úgynevezett vezeték nélküli híradás technikus, valahogy úgy szólt, hogy 601-es elektronikai műszerész. Valami
lehet, hogy a memme, aki mellettem ül és segít nekünk ebben a műsorban mindig, Gömbös Tamás, aki mindig itt van velünk, lehet, hogy most átveszi a műsort. Ő kérdezi majd Cserme Jákos vendégünket.
Drága barátom!
Lehet, hogy akkor itt most itt helyet cserélnék, és ez a műsor egy másik adás vett.
No, hát tehát, hogy és akkor itt könnyen fölvettek. Fölvettek a rögzítésvezetőnek, ahol hát ez nem egyenlő a vágóval, de legalább lehet, ha az ember odafigyelt, hogy mit mondott a szerkesztő, a rendező, vagy bárki, amikor vágtunk, akkor megértettük mi az, hogy blikzűr, megértettünk egy csomó mindent.
És ez még nem az a vágás, akkor, amit ma csinálunk, hogy egy egeret húzogatunk jobbra-balra.
Nem, ezt kétszoros szalagokon csináltuk, viszont ilyen szempontból baromi jó volt a Magyar Televízió oktatásügyi osztálya, mert voltak tanfolyamaik, tehát aki tanulni akart, az átsétált is tanulhattunk, tehát elvégezhettem különböző tanfolyamokat, volt, aki bátorított, volt, aki hülyének nézett, de ebben segítettek. És akkor ugye egy idő után én nagyon sok külpolműsort csináltam, nagyon jóba lettem egy bizonyos Krudinák Alajossal, meg egy bizonyos Baló Györggyel.
De a Horváth János is ott volt ebben az időszakban,
ővele
88-ban
talán, 89-ben. Csupa hatalmas név. Igen, meg a Bayer József. Tehát, hogyha már végig mondjuk a rangsort, akkor igen, ez így volt. És akkor itt jön a másik szerencsém, hogy egyszer bekopogtam a Krudinák Alajoshoz, és volt egy áldott, aranyos titkárnője, a Tündi, aki elintézte, hogy tényleg fogadjon az Ali a szobájában. Bementünk, és akkor mondta neki, hogy nézd, Ali, én tudok egy kicsit fotózni, mert végeztem, tudok egy kicsit vágni.
Itt megszakítalak, és a Krudinákhoz is.
Soha többet nem folytatom, parancsolni, és kérdezni.
De, hát úgyis kihattam, ismersz, hogy nem fogok igen, addig igen. Nyugodni. De hogy ez a fotós vagyok, ezt akarom, mert ez a hullaház ide kapcsolódik, hogy annyira igen. Elszánt vagy azokkal a dolgokkal kapcsolatosan, és szerintem nem nagyon lehet másként, és ezért szeretnék erre rávilágítani, hogy az elszántság és a szenvedély nagyon együtt járnak a sikerrel, szerintem, hogy elmentél a hullaházba fotósnak csak azért, hogy aztán munkaidő után a színes laborban megtanulhass, hogy mit kell csinálni, ugye?
Így. Nézd, egy ilyen nagy életbölcsességet, hogy amit nem tudsz, mert nem tudod, mert nem tudhatsz mindent, a szorgalommal tudod kipótolni. És ebből a szempontból én tényleg munkaalkoholista voltam. Hogyha valamit nem tudtam, akkor azt tényleg elmentem tanulni. És
milyen édes ez a múlt idő?
Nem, jó, most is tanulok, ilyen napot
meg
tanulok,
most is munkaalkoholista vagy szerintem, de ez nem teher, vagyok. Mert öröm.
Igen, nagyon-nagyon szeretek dolgozni, kifejezetten. Mi az egész életem erre van beállva. Na, lényeg az, hogy ugye én rengeteget fotóztam, apám garázsába laboráltam, stb. És akkor próbáltunk mindenféle. Hozzátartozik, hogy az is milyen jó, ugye, hogy amikor fotóztam, akkor az édesanyám meg az édesapám elkezdtek mutogatni művészeti könyveket, hogy néz ki egy kép, meg stb. Tehát én tényleg megkaptam ezt a családi hátteret.
Hát gyerekkorodban azt is olvastam, hogy nagyon örültek, hogy a tevét nem úgy fotózod, ahogy bárki lefotózná, igen. Hanem alulról, máshonnan, különböző igen. Szegekből, mert hogy a gyereknek milyen jó, hogy más a látás módja. Abszolút. Igen. Na, vissza a Krudinákhoz. Bementél a Krudinákhoz.
A Krudinákhoz vissza, és akkor mondtam az Alinak, hogy nézd, Ali, én fotóztam, meg ezt csinálok, azt csinálok, van műszerés végzettségem, neked rám van szükséged. Egy, munkaalkoholista vagyok. Kettő, nem vagyok félénk, ez szerintem most is látszik. Ha engem kiküldesz külföldre, én kint töltöttem életemnek nagy részét, rengeteg repülőtéren voltam meg külföldön, tehát nem veszek el a tranzitom meg ez ilyesmi. Ne felejtsük el, 83-at írtunk ekkor. Tehát akkor minden más volt. Minden más
hát
volt.
A nyelvtudás, mindenhez. Mint olyan, az nem
igen,
létezett,
hát a francia
nem?
Az nem létezett. Tehát egy ilyen kuriózum voltam ebből a szempontból. És ha kiküldenél engem, és beteg lenne az operatőr, akkor nem kell hazajönni, mert telefonon meg lehet mondani, mit hogy csinálj, vagy ha elromlik a kamerája, meg lehet mondani, hogy mit hogy kell csinálni, mert legalább volt már csavarhúzó a kezembe. Nem biztos, hogy meg tudom csinálni, de az esélyt megadja.
Én azt hittem, azt mondod, hogy nem kell operatőr, és kérsz dupla gázsit.
Nem. Na jó, hát azért az üzletet is szeretem, tehát félreértés, ne essék, nem. Tehát a pénz az nem boldogít, de azért mégiscsak biztonságosra teszi az embernek az álmait.
Tehát, nincs köztünk hogy, ebben
kár is álprüdnek lenni. És akkor én végigmondtam neki azt, hogy lehet, hogy nem tudok úgy képet keretezni, mint egy profi operatőr, de tudom mi az, hogy gégen, mi az, hogy second, tudom ezeket a dolgokat. Nem kell hazajönni, van egy esélyünk. És rám nézett, hogy ő mindig így elfeküdt a foteljában, és akkor azt mondta, hogy ő még ilyen nagyképű gyereket nem látott. Tehát ez igazi akkor én nem tudtam, de ez egy igazi elevator speech volt egy percben. Mindent rázudítottam. És megfordult, fölvette a telefont, fölhívta a híres Virizlainét, aki akkor volt a Magyar Televízió HRS-e, személyzetise, az atya úristen volt. És azt mondta, hogy ezt a kisfiút vedd át. És én lementem a rögzítőbe, és azt mondtam, hogy gyerekek, baj van, mert ma van az utolsó műszakom, mert szerben nem akartam hagyni őket, ezt megbeszéltem az Alival, mert hát nyilvánvaló, hogy ez nem egy ilyen alkut dolog volt. Befejezzem a munkáimat, és pár napon belül akkor én távozom. És akkor fölmentem a külporra, ahol azt tudom mondani, hogy életem legszebb éveit
töltöttem. Hát meg az életcsászára lehetett itt abban az időben, aki külföldre utaztatott, nem három évente.
Képzeld el, hogy volt, hogy annyit utaztam, hogy könyörögtem, hogy ne küldjenek ki. Akkor volt egy friss házasságom, építkeztem Nagykovácsiban, jártam a filmművészetire, és hát ezeket össze kellett passzítani, és közben dolgozni kellett, és volt, hogy könyörögtem, hogy nem, Hollandiába sem, nem, Varsóba.
Tehát itt a nemzet állt, hogy Istenem csak elmehessen a tengerpartra a horvátokhoz, a Jugoszláviába akkor, te pedig mondtad, nem akarok menni Hollandiába.
Hát igen, azért nyilvánvalóan, amikor fölkínáltak egy Kambodzsát, vagy egy Irakot, fölmenni Kurdisztánba, és ott ugye elvárás volt, hogyha valaki kimegy a Benda Bubuval, vagy bárkivel, a Benda Lászlóval, bocsánat, kimegy, akkor azért azt a környezetet hogy tudja, hogy hova megy, hova küldik. És én ezt baromira élveztem, hogy mindig más kellett tanulni, meg kellett tanulni a varsói szemt, a moszkvai klemt, most nem mondom végig ezeket.
Én azt gondolom, hogy azért van ez, hogy azt mondják ma már, hogy jó, hát ezek a televíziósok nem azok, mert egyszerűen a lexikális tudás igénye sem az ma már, tehát nem is, nincs arra szükség.
Hát, amit... Közhelyt mondjak, ma már nem tudástársadalom van, hanem informális társadalom van, nem információs, informális társadalom van. Emiatt azért kicsit minden átalakul.
De valaki nem enged a sztenderdeken, mert én nem nagyon látom, hogy te azért úgy nagyon lazulnál a saját magaddal támasztott elvárásokkal szemben sem.
Nem szeretnék.
És ez egy nagyon imádnivaló. Tehát azok a palik, akik, amilyen te vagy, nagyon ritka, ha nem ide születnek, hanem egy tengerrel arrébb, vagy egy nagy vízzel arrébb, akkor ők most az ilyen nagy nevű CNN, NBC, stb. Elnökei, meg tulajdonosai.
Nem tudjuk, de
én valahogy azt érzem, hogy de. Nyilván itt is nagyon-nagyon szép történet ez, sőt, pont erről szól ez a műsor, hogy akik itt csinálták meg az amerikai álmot. Azt említetted, hogy közben a főiskolára jártam, ebben most belekapaszkodom. Tehát megvolt a híradás technikai szakközép, és tudtad a katódot, igen. Meg a iont, meg a nem tudom mit.
Igen.
Hol kell bekapcsolni, kikapcsolni, igen. Áthúzni, húzalozni, forrasztani, és ilyesmi. És akkor hogy jött a filmművészeti? Kell a felsőoktatás? Azt mondták
hát,
otthon? Vagy?
Igen. Tehát azért a szó legnemesebb értelmében mi azért egy erősen szellemi rasszista család vagyunk. Tehát azért illik elolvasni könyveket, illik tanulni folyamatosan. Nekem van egy csodálatos nagybátyám, sokan ismeretik, sokan nem, dr. Pavlik Gábor, aki most már 75 éves, 11 nyelven beszél, és minden reggel ő is 4:30-kor kell, de mivel, hogy ő már akadémikus egyébként, meg a TF-nek volt az orvosa, meg minden reggel 5-től 6-ig nyelvet tanul.
Most is?
Most is. És amikor találkozunk, és hát egyikünk se veti meg az alkoholos italokat, főleg, ha együtt vagyunk, tehát nem alkoholisták vagyunk, hanem bulizni szeretünk egyébként, ha egymás
mellett. Élvezitek az életet.
Élvezük az életet, üvöltve tudunk szavalni. verseket, és amit nem tudunk, akkor azt az ágyveden kikeressük, kétszer elolvassuk, és akkor a családnak házi szerenádot adunk versekből.
Hát ugye a versekhez kapcsolódó szerelmed az olyan odáig fajult, hogy elindítottad a Facebookon a verset mondani ér kezdeményezést.
Igen.
És a gazdasági élet nagyjai első szóra mentek, és a saját konyhájukban és nappaliukban is ittottam, ott magam is egyébként rögzítették a kedvenc, vagy éppen akkor szeretett versüket, és ebből csináltál egy nagyon szeretnivaló, de mégis nagyon tartalmas és értékes mozgalmat.
Igen, ez másfél évig ment, nem olyan régen hagytam abba, és azt is megmondom, hogy miért hagytam abba. Talán felfüggesztettem, nem tudom összepasszintani, tehát ez a pandémia időszak, hogy én most váltottam, ez olyan mennyiségű plusz munkát ad, bármilyen furcsa, de sokkal-sokkal többet, még többet dolgozom, hogy egyszerűen nem tudtam beilleszteni ennek a menedzselését. Úgyhogy én meg is írtam ott a csoportba, hogy most január 31-ig megy, aztán majd meglátjuk, hogy folytatódik.
Első szabadra ugrani fogunk újra.
Esküszöm újra. Hát nem viccelek, alsó hangon egy olyan 140 vers jött össze.
Hát ezernél több ember lett a csoportodban.
1500 valamennyien vannak
hát
a csoportban.
Hát azért egyébként azt egy versekre induló csoportban azért az valami. Tehát hogy azért a social médiához, aki egy nagyon picit ért, az tudja, hogy az egy nagyon szép eredmény.
Tudod, mi a jó ebben, Krisztina? Ez most látod, ez a nünü, ez most egy ilyen érzékeny pont nálam. Amikor azt írják olyan emberek, akiről meg se fordulna a fejedbe, hogy ő egy verset, hogy ő egy romantikus lélek, azt írja, hogy Ákos, maga vers tanulás és elmondás egy olyan élmény volt, hogy köszönöm neked. És én elértem a célomat.
Ugye és
a versnek
meghatolsz.
A szeretetét meg. Hajjaj, hát én nálam jobban senki
nekem
nem tud
meghatolni. Nekem az első legérdekesebb élményem veled kapcsolatban az, hogy rájöttem, hogy te egy morc embernek tűnsz első látásra, és az ember visszanéz, és megengeded, hogy visszanézzen rád. Mert szerintem ez úgy van, hogy te egy nagyon barátságos és határozott ember vagy, és aztán azon belül már csak az jöhet, akit te odaenged, akkor kiderül rólad, hogy egy végtelenül érzelmes és érzékeny ember vagy.
Hát a körön belül igen, nagyon. És ez van is, amikor nem tudom a határt meghúzni, ez is tény. Tehát olyan úgy nyílok meg, hogy nem kellett volna megnyílni, mert hogy körön belül azt hiszem, hogy megnyílhatok. Igen, ebben van egy ilyen kétszélsőség bennem, talán igen.
A sikerrel együtt mindig jön a csalódás, a megbántás, hogy nem, az átvágás. Vannak ilyenek az utadon? Nagyon.
Hajjaj. Életemben három emberrel, nem fogom megnevezni őket. Életemben
nem is kérdezném.
Három emberrel volt örremenő háborúm, amit a sajtó is végig kísért, volt, amit nem. Igazándiból nem a háború fáraszt, az jó, az játék. Arra egyszer azt mondta a feleségem egy ilyen, hogy Ákos, vall be, hogy te ezt élvezed. Rohangáztam a sárga cetlieimmel, kirakosgatom, mint a nyomozók, és összefüggéseket kerestem meg, stb. De volt köztük olyan ember, aki a legjobb barátom, akinek a térdén az én kislányom ült a tihanyi nyaralásunk, együtt nyaralásunkkor. Tehát, hogy azokat a mai napig nem tudom. Tehát ezeket a barátokat...
És ő szembe jön? Akkor átmész, vagy mi van?
Nem megyek el, köszönök, és az illető olyan furcsán úgy köszön vissza, mint hogyha haragudna rám, te még, hát ő intézte el az egészet, ő indította. Mindegy, nem menjünk ebbe bele, van valóban olyan, nem túl sok, én azt mondom, hogy három, és a hozzátartozó perepúty, akik éppen függenek tőlük. Mm-hmm. Tehát azt azért tudni kell, hogy én azért nem haragudom. Tehát ha X-re haragszom, mert barátom volt, és minden tudott rólam, mert megnyíltam, túlzottan is megnyíltam, ezt felhasználták ellenem, aztán a háborúban vannak olyan emberek, akik függenek tőle, és akik függenek tőlük, azok nyilván úgy velük tartanak. És nekem azt kellett megtanulnom, hogy ezeknek az embereknek meg kell bocsájtanom. Mert ők függenek. Nem tőlem,
és
tőle.
Nem ecsekből nincs.
És nekik is van gyerekük, és nekik is van egzisztenciájuk. De ez hosszú, keserves út volt. Sokat ültem kint a kertben a diófa alatt. Tavaly kivágtuk a diófát. Nincs többet harag.
Ez de jó. Ez nagyon jó.
De tényleg kivágtuk.
Hát ha az alatt szomorkodtál sokat, akkor megbetegedett ettől, és elvitte magával ezeket a szomorúságokat. Ezt csak azért említettem meg, mert nagyon fontosnak tartom tudatni, hogy a sikerrel és a látványos dolgokkal, mert a siker egy nagyon látványos dolog, és minden, ami mögötte van, és fájdalom, és lemondás, és kitartás, és könnyek, és nem alvások, és lemondások, stb. Az mind nem látszik. De ez egyben van egy csomagban, de azt is mindig szoktam mondani, hogy a kudarc az nem ellentéte a sikernek, hanem az oda vezető út szerves része. Ugye, hogy ezek igen. leckék?
Én szerintem, ha nem térdelünk le egy párszor, akkor nem is tudunk körülni. A siker az nincs önmagában, nincs küzdés nélkül.
Innen fogjuk folytatni a rádióban, itt a 95.8 Sláger FM-en, hogy nincs siker küzdés nélkül. Mi az Instagramon folytatjuk, pár perc múlva jövünk a kedves hallgatókhoz vissza.
És most... Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Ez itt a 95.8 Sláger FM és a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei ma este Csermely Ákossal, akivel hát tényleg úgy telik az idő, hogy mondhatni szalad, és tényleg egy sorozatot lehetne az életedből csinálni, úgyhogy ott tartunk hivatalosan, az Instán beszélgettünk egy kicsit másról is, de ott tartunk hivatalosan, hogy televíziós lettél, külpolitikai osztályon dolgozol. Egyébként csak a hallgatóknak annyit elmondok, hogy arról beszélgettünk közben, hogy nagyon fontos Ákos életében, hogy fiatalokkal vegye körbe magát, mert nagyon fél attól, hogy esetleg begyöpösödne a gondolkodás módja, amire hát szerintem esély nincs, de ezért aztán szereti fiatalokkal körbevenni magát, és az ő tudásukat is hasznosítani, elsajátítani, eszmét cserélni és vitatkozni. És arról is beszélgettünk, hogy a mai fiatalok talán félnek kicsit vitatkozni. Erre én azt mondtam, hogy hát persze, mert olyan hevesen teszi, hogy akár ijesztő is lehet. Külpolitikai televíziózás, és aztán elérkezünk 96-hoz, ha jól tudom, amikor jön a magánvállalkozás első pontja.
Mondjam, ennek van egy első része. Na. 1990-ben elmentem Tarvízióba síelni, vagy 91-ben, valahogy így, ahol volt ott egy mérhetetlen nagy képű csávó, akivel aznap este majdnem összeverekedtem.
Milyen nemzetiségű az, akiről beszél?
Ő egy magyar fiú volt.
Két kakas
teljesen,
egy csárdában
nem teljesen jó. Jogtalanul volt nagyképű. Megmondom a nevét, úgy hívják, hogy Rókusfalvi Pál. Akinél egy nagyobb képű, tehát, szóval nem lehet valaki nagyobb képű, mint én. És ez engem irritált.
Hát de hogy képzeli, ugye?
Igen, és ez engem irritált, és aznap este nagyon csúnyán összevitatkoztunk, valamint nem értettünk egyet.
De ismertétek egymást, vagy nem, ott ismerkedtek meg egymással?
Hát, ott ismerkedtünk meg, jött a
tehát a két magyar önbizalomteli, mondjuk így, persze. Megismerkedik.
A síelés végére megbeszéltük, hogy én benézek az ő reklámügynökségébe, és gyakorlatilag a 90-es évektől én bizony foglalkoztam reklámügynökségi tevékenységgel.
6 év volt az életed.
Ez 6 év volt, de közben részt vettünk az első igazi kereskedelmi tévében, a TVTV-ben, ahol még motoros futárokkal küldtük ki VHS-en országszerte a fejállomásokra a VHS-eket, és egy hétre előre megcsináltuk az adást, napi 4 óra, mit tudom én, 150 fejállomásra, ami azért volt jó, mert a televíziózásnak ezt a részét is megtanultuk. Majd 90, azt hiszem 5 felé, vagy 4 felé, most ezt nem tudom, hogy 94 vége, vagy 95, meg kéne néznem, meghívtak egy A3 televízióba. Az A3 televízióban aztán volt egy olyan sztori, hogy országossá kell válnunk, de hogy lehetnénk úgy országosak, hogy ez nagyon gyorsan lezajlódik. Itt vettem elő az én vezeték nélküli tudásomat, hárman megoldottuk azt, hogy gyakorlatilag az Istenhegyi útról föladtunk egy Orion műholdra, de ezt meg kellett tanulni. Ebben ez volt egy pont-pont összekötetéssel egy adást, aminek a sávszélessége csak 2 megás volt, tehát ki volt adva a filmosztálynak, hogy nem lehet olyan filmeket adni, amiben üldözés van, mert olyan pici a sűrítés, a tömörítés, hogy átugorja a száguldó autó a képernyőt. Lényeg az, hogy onnan lementünk Amsterdamba, a digitális asztrára fölmentünk, és utána a Philip segített nekünk, és csinált úgynevezett dedikált set-up boxokat, beltéri set-up boxokat, amivel járhattam a kolléganőmmel az országot, és személyesen is jól megismerkedhettem a kábeltelevíziós fejállomások tulajdonát. Nem csak azt
ez
tudtam, hogy a VHS...
Ez milyen jól jön majd pár év múlva a konferenciának.
És ez a lényeg, hogy csináltam televíziós műsorokat, mert extrém sport, meg nem tudom, miket csináltam a Szív TV-ben, meg nem tudom hova. Volt a reklámügynökség, meg volt ez a televíziós terjesztés, meg az A3, aminek az EMSZAT televízió volt, és ez így összeadódott. És ez volt az igazán jó, hogy ezt egybe lehetett látni, és láthattam az összefüggéseket, és ott jöttem rá arra, hogy az egyik legnagyobb áldás, hogyha az ember az összefüggésekre tud koncentrálni, azokra a dolgokra, amiket nem igazán talál meg más embert, vagy csak a felszínes ember. Uh-huh. Hiszen az, hogy az első Media Hungary miért jött létre, az fedje homálya mai napig, ott egy békülési történet
tehát
volt.
Tehát szerveztél egy 1000 fős konferenciát, hogy kibékülj valakivel?
Nem, az akkor még az csak 350 fős volt, és igen. Tehát az úgy indult, hogy jó, akkor csináljunk egy fogadást, aztán béküljünk ki. Na jó, de a fogadásnak adjunk egy keretet, legyen egy előadás, vagy egy beszélgetés, de ha beszélgetés van, akkor legyen előtte két előadás. Na de akkor vigyük le vidékre, akkor rúgjunk be, jó, és akkor fölkerestem a Prokop Robit például, aki akkor a szerencsekereket csinálta, ha
hát
jól emlékszem.
Hát a TV2 gyártó cégét tulajdonképpen
hát
ővítenem.
Akkor még nem volt TV2.
Ja, mert
akkor
még nem vagyunk itt TV2, a 98-nál.
És akkor mondtam a Robinak, hogy megfogta az Isten lábát velem, kifizetheti az esti fogadásomat. És nem fogod elhinni, de a Robi odaadta a pénzre.
Figyelj, Ákos, hát én emlékszem arra, tényleg, hogy ha előkezdtünk a Media Hungary konferenciák elődjéhez, meg az elsőhöz, hogy tulajdonképpen aki bekerülhetett a programfüzetbe, mint előadó, vagy egyáltalán levegő buborék, aki arra járhat, az onnantól kezdve elkezdett számítani a szakmában. Tehát a fiatalok, én emlékszem erre fiatalként, hogy onnan datálható, hogy számít az, hogy a Media Hungary konferencián előadóként, panelbeszélgetőként, vagy akár csak egy ilyen nyakba lógó passzal a nyakadban, te azt ki tudott tenni a faladrát, akkor Instagram, Facebook nem volt, de nekem például az irodámban lógott a falon a passz, mert már az is olyan nagyon nemzetközinek tűnt. Tehát, hogy igazából mindig a tökéletesség szerintem az, ami elkísért téged, hogy oké, nem tudtam ezt, hogy fogadásból csináljunk egy Media Hungaryt, de akkor az már, ha már megcsináljuk, akkor abban nem volt hiba, nem nagyon lehetett belekötni. És ez most is így van. Csak most már nem 300 fős, hanem 1000x.
Hát igen, a Media Hungary az 2004, az Internet Hungary az 2006 fölött volt pandémia előtt. És valamit azért ne felejtjük, mert ez így tisztességes, az első Media Hungaryt azt négyen csináltuk. Én voltam a főnök, mert sose adtam ki a kezemből. A párom volt, és még ketten voltak benne, akik segítettek ebben a dologban. És ez az elsőt így csináltuk meg. Aztán én hamar rájöttem, hogy nem vagyok alkalmas másokkal, vagy legalábbis ezekkel az emberekkel együtt
inkább, mert azóta viszont, akikkel dolgozol, azok standardek. Mindig ugyanaz áll az ajtóban, ugyanaz.
Igen. Az egy nagyon komoly dolog, hogy én nem szeretem kirúgni az embereket, és talán a két kezemben, ha meg tudom számolni, hogy az elmúlt 40 évben hány embert rúgtam ki. Én hiszek a megbocsájtásba, a szónak a szép értelmébe, hiszek abban, hogy ha valaki beismeri a hibáját, jobban fog dolgozni, és nem lehet mindig újra kezdeni, és újra alapokra most megint megtanítom.
Hát arról nem beszélve, hogy szerintem kevesen bírnák a tempót, hát inkább meg kell tartani, aki már
olyan
egyszer
sokan
bírja.
Vannak, olyan sokan vannak sajnos, akik elmentek egy pár év után, mert azt mondták, hogy gyereket akarok szülni, családot akarom, el akarom venni, ez nem állapot, stb. Pedig, és erre nagyon büszke vagyok, én szombat-vasárnap soha nem keresek senkit, és 18 óra után soha nem telefonálok. Ha baj van, SMS küldök a legnagyobb problémában is, a problémákor is, és megkérdezem, hogy fölhívhatom-e. Tehát erre a mai napig ez egy nagyon fontos
de
dolog.
De nem is dolgozol hétvégén? Te magad?
Én soha nem dolgozom. Tehát ha így kérdezed, akkor én soha nem dolgozom.
Nem végzed azt a tevékenységet, amit más munkának hívna veled kapcsolatban, de neked a szenvedélyes szerelem hétvégén ezzel nem foglalatoskodsz?
Oké. Hétvégén fölül... Igen, hát én soha nem fogok megtanulni így beszélni, mint te. Tehát, hogy például a reggeli kutyasétáltatás alatt én állandóan előadásokat hallgatok. Én tényleg meghallgatom a konferencia összes előadását, gyűjtöm a hanganyagokat. Hosszú évekre visszamenőleg megvannak külföldi és magyar előadásoknak a hanganyaik, nem csak az enyémek. És tanulom és hagyom. Ahogy ez most szórakozásnak lehet venni, vagy nem, azt nem tudom megmondani, de meg tudom mondani, ez egy szórakozás. Nekem szórakozás, engem izgat.
Nem és lehetne ennyit, ha nem így lenne.
És a kikapcsolódásom az, amikor zenét hallgatok, vagy olvasok. És akkor arra oda tudok koncentrálni. És amikor elvettem a feleségemet, akivel 28 éve vagyunk együtt, tehát ez
és
nem,
amint
ez
említettem a bevezetőben, erről is lehetne csinálni veled egy rádióműsort, mert az a harmónia, ahogy ti éltek,
tökéletes,
és az a szeretet
élünk.
A nagylányotokkal is együtt,
igen,
meg a két kutyával jelenleg. Mert a nagyfiad már nem él veletek.
Hát ő 32 éves.
Igen, csak ne hagyjuk ki a család felsorolásról.
Csoda, már mondtam volna az Ádámot, egy csoda az a csávó is. Én nagyon bírom a búráját. Hát ő az első alomból való, de tartjuk a kapcsolatot. A második alom a feleségem, akivel mi közösen alapítottuk ezt a céget.
Azt mondod, a másik a feleségem, akivel szintén tartjuk a kapcsolatot. Igen.
Hát azt szoktam mondani nekik, hogy úgy szeretlek titeket, úgy döntöttem, hogy megtartalak benneteket. Tehát ilyeneket szoktam otthon mondani.
Miközben hát azért azt tudni kell szerintem, hogy azért a te nejed egy hős, tehát azért ezt a pörgést, ezt az intenzitást, ezt a szenvedélyt, ezt a nagyon nagy hőfokon égést azért nem biztos olyan nagyon könnyű 365 napban, a nap 24 órájában elviselni és támogatni. És ő hát elviseli, ezért. Nem hogy elviseli, szereti, büszke rád és támogat.
Hát igen, de van, amikor azt mondja, hogy menj be dolgozni, amely kibírhatatlan vagy.
Tehát azért és akkor nyilván... Ákos feláll, bemegy, és akkor dolgozik ott tovább, vagy azt mondja, hogy nem akarom.
Megsértődök, és csak azért sem megyek be. Hát de nekem ne dirigáljon senki. Ne, nyilván, hogy viccelek, és hogy ide, de a Zsuzsi, Nyerki Zsuzsának hívják, hogy nevezzük a
meg is érdemli, hogy megemlítsük,
igen,
ez így van.
És ő volt az életem nagy virágtartója, mert lányomat úgy hívják, hogy Virág, és akkor virágtartó volt a beceneve, a feleségemnek, amikor áldott állapotban volt. Tehát, hogy mi tényleg egy kivételesen harmonikus kapcsolatban élünk. És ez csak tényleg szuperlatinuszokban tudok csak beszélni.
Hogy jött neked a főzés?
Hát kellett volna mit csinálnom az előadások hallgatása alatt, mondhatnám ezt most stílszerűen. Azért kellenek kikapcsolódások. Tehát amikor nekem volt a nagy balhém 2010-ben,
én akkor... ezt most direkt kerülöm egyébként.
De nem, de ennyit mondok róla. Nem,
hát ez most viszont borzasztó, mert ezzel aztán jó felizgattuk a hallgatókat, hogy milyen balhé, milyen... Na mindegy, majd két mondatban muszáj valamit mondanunk, mert valamit én elkerültem, te bedobtad.
Amikor volt ez volt egy balhém, akkor, és ezt a sajtó megírta, akkor egy ilyen Jankai Béla nevű valami banjós zenész, nagyon komoly zenész Jankai Béla, küldött nekem ha már emlékeznék, egy zongorát lényeg, az egy digitális, nagyon-nagyon Hemingway, egy nagyon-nagyon szép Hemingway zongorát. És azt mondta, hogy töki, most azonnal tanulj meg zongorázni. És akkor 5 éven keresztül hetente háromszor, kétszer-háromszor jártam zongorát tanulni.
Tehát 40 éves már elmúltál, mikor elkezdtél.
49 éves voltam akkor.
És szabad akkor idejében megtanulgat zongorázni.
És na jó, hát azért ezt nem kell azt hinni, hogy én most egy Horowitz vagyok, tehát nem így. De azért mondjuk egy Jan Tizennek a Lavázt, azt ugye eljátszom.
Szerintem nem az a kérdés, hogy
Horowitz
vagy nem, hanem hogy 10 emberből 9 leül a sarokba, és azt mondja, hogy olyan rohadt fáradt vagyok, én nekem hagyjatok, hozzám ez szóval nem érdekel. Te pedig
fölgöl
egy isteni jó marhapofapörköltet, és leül zongorázni.
Igen, és akkor ehhez jött az, hogy zongorázás, főzés, főzni mindig szerettem. Tehát az még, amikor a 80-as években...
Hála az Istennek, néha a barátaidat is meghívod.
Igen,
rá.
Tehát hogy a kétszer főzött marhahúsleves, vagy a marhapofa, amit mondta, szuvidált marha, 72 órás marhapofa.
Hát életemben olyat nem ettem
még. Ezeket úgy szeretem csinálni, de ez nem egy késői szerelem, ez mindig is szerettem.
Kísérleteztünk
pálinkás rántottával vasárnap reggel másnaposan.
Hát arra még nem hívtál meg.
Úgyhogy hát rúgjunk be, és akkor meghívlak.
Azért akartam ezt a főzést így belekérdezni, és semmiképpen nem elfeledkezni róla, mert ez a gondoskodó énedet mutatja meg, ami aztán szerintem még ritkább, hogy ismernének. Tehát ugye van az Ákos, az állandóan menő, a perpétum mobile, örök mozgó, az önbizalom teli, aki mindig csinál valamit, aztán sokkal kevesebben látják az érzelmes, szenzitív énedet, és még sokkal kevesebben ezt a gondoskodót, amikor fogod, és dogi beggel csomagolva búcsúzol el a vendégeidtől, és azt mondod, hogy ezt holnap edd meg, és közben gondolj ránk szeretettel. Tehát, hogy olyan sokféle, tehát, hogy olyan, mint egy hagyma, ahogy egy bontjuk le a héjakat, és ott van egy...
Tök jókat mondasz, köszönöm szépen, megmondom őszintén, hogy ezekben nem gondoltam még úgy bele, de igen, hát véletőleg azért szerettem a kutyáimat, azért szerettem a madaraimat, meg azért, mert ugye ez úgy jó dolog, hogy az ember a családját védi, igen.
Hát az a hotel, abszolút. Ami a kertedben van madárházból, vagy hány darab madár kuckó van ott, 10-15?
Nem tudom, de
15-18. Egy fa oldalára, különböző magasságokban, színekben.
Hogy jött egy nyári vihar tavaly, és megmozdult a fenyőfa a kertben, és kihívtam a Mariant, egy kertészmérnök ismerősöm, kihívtam, és mondtam, hogy mi van, és azt mondta, hogy sűrűsen ki kell vágni, mert olyan magas a fa, és olyan öreg, és stb. Rádőlhet a házra, rádőlhet a szomszédra, stb. És akkor megjöttek a favágók, és akkor elkezdték levágni, és nagyon fájt, ahogy vágt, szó szerint fájt, rettenetesen fájt, ugye, mivel mit csináljuk, ez így nem maradhat, ez nem jó, és akkor körülbelül, amikor olyan a 15 méternél tartottak, vagy 12 méternél tartottak, ha valakit nagyon érdekel, a Facebookon meg lehet találni ezeket a képeket.
Csak akkor mondom, azt mondtam, hogy mai vendégünk Cserme Ákos, hogy tudjátok megnézni a Facebookját.
Tehát, hogy és akkor gondoltam, hogy akkor ebből csináljuk, hogy mi lesz a madarakkal. Rengeteg madarunk van, mókusunk van, mókusokat tereljük, hogy nehogy megegyék a fiókákat, ez egy másik történet. De hogy és akkor gondoltam egyet, hogy veszünk egy csomó madárról, etetőt, meg old kis ilyen izéket, és akkor lefessük. Na de viszont, hogy én Algériában értem, és rengeteget voltam, morka talán is egyéb történeteket, és szerintem látod most is, hogy jövök be, meg ismered az elmúlt pár évemet, én mindig színesen öltözködöm. Hát olyan nincs, hogy egy madárhotelt úgy csinálok meg, hogy barna színű madár etetőket
fölteszek. Nem, ez piros, sárga, kék, zöld, és minden
hát
színű.
Hát szoktam mondani, hogy a Benetton színt, abszolút. A Benetton színeiben lefestettük ezeket a dolgokat. Minden egyes házikónak, minden egyes része más színű, és akkor szépen a barátommal, egy fotóművész barátommal ezt fölraktuk. Illetve ő ment föl a létrán, mert
delegálni kell a feladatokat.
Ő a fiatalabb. Igen.
Ott tartunk, hogy televíziózás, külpol, utána Roxer reklámügynökség, utána elérkezünk egy fogadásból és egy békülésből az első Media Hungerig, ami azért azóta meghatározza a következő éveket, ad egészen a máig. Közben lett Internet Hungary, meg Kamera Hungária, televíziós műsorfesztivál.
Mindenkinek megvan a maga sztoria. Egy a lényeg, hogy az első után jött a második. A második után megtalált...
A harmadik!
Igen, tehát jött a második, és akkor éreztem, tehát az elsőnél még csak egy ilyen nagyon, hogy erre is képes vagyok. De aztán jött a második, amikor rájöttem arra, hogy milyen marha jó látni a közönségnek a reakcióját. Hogy bemegy az előadó, valamit mond, és lehet látni, hogy mit mondanak. És akkor ez úgy nagyon tetszett nekem. Nagyon tetszett az, hogy vesz neki egyet, és most nem a pénzről beszélek, hanem az a munkádnak a elismerése, ha megvásárolják a jegyedet, hogy nem ingyen adod. És akkor hála jó Istennek a versenytársak, akik másoltak, azok mindig elmentek a szponzorhoz, és akkor megcsináltak úgy, ahogy a szponzor kéri. És hála Istennek nem jöttek rá arra, hogy a hosszú távú dolognak nem a szponzor a lényege, hanem az előfizetés. Ez az üzleti modell, ez a mai napig is él. Tehát erről hosszasan tudnék beszélni, bele is lendültem, leállok, parancsoljon.
Ne, sose. Egyszer aztán meg fogom beszélni, hogy 24 órában tartson ez a műsor. Ugye erről azt mondod, hogy a rendezvény konferencia szervezésnek az a lényeg, hogy ne csak, tehát annyira legyen kiszolgálva a vendég, és annyira érezze jól magát, hogy ne csak az az érzés legyen meg, hogy ő most jól van, hanem akarjon visszajönni a következő
ez
alkalommal.
Ez a lényege, hogy soha nem az idei évnek dolgozunk, hanem a jövő évnek, és minden egyes tábértekezlet, ami a konferencia előtt két nappal egy kocsmában szokott lenni, ott összejövünk 40-en, és igen, jól érezzük magunkat, van tánc, minden, de ott mindig van egy hegyi beszédem, aminek a vége mindig ugyanaz. A gyerekek, az idei már megvan, most a jövő évért dolgozunk. És mindenki a jövőért. Aki most jól dolgozik, az marad velem. És tényleg vannak olyan kollégáim, akik 25 éve. De képzeld el, hogy például a hangtechnikának, vagy a fénytechnikának, nem kell azt mondanom, megmondom a helyszínt, és ők tudják a nünükéimet, tudják a díszleteimet, tudják mindent, nem kell vele foglalkozni. Tehát tudok fejlődni, csak hogy tovább vigyem ezt a vonalat, hogy miért nem szeretek emberektől elválni, mert ők is biztonságban érzik magukat, de én is biztonságban érzem magam. Hát én azért alapvetően egy kapitalista ember vagyok. Én úgy akarok adni, és ez a lényeg a pihenésnek. Nem azért küldöm el pihenni, mert ilyen jó szívű vagyok, hanem hogyha hétfőn nincs kipihenve, akkor nekem az én produkciómat fogja elszúrni.
Minden vezető ugye? Nyitott füllel hallgassa ezt most, azt gondolom, tudod? Mert ez nagyon-nagyon fontos.
Tehát volt olyan, ahol egy barátomnak bejött egy plusz munkája, nekem beszállítom volt, és felkérte az én egyik gyártásvezetőmet, az én engedélyem nélkül. És hétfőn bejött az illető, és láttam, hogy ilyen zacskósak az arra, mi van? Szétdolgoztuk magunkat az itt és itt. Mondom, te nem pihentél? Fölhívtam a csávot, és megmondtam neki, hogy miért szeretsz megcsinálni, hogy az én embereimhez hozzászól. elválnak.
Mondjuk a morcos vagy, akkor félelmetes is vagy. Tehát egyszer valakiről, tehát nagyon, igen, egyszer valakiről beszéltünk, és kérdeztem tőled, hogy de mi a konfliktusok alapja, és azt mondtad, az én színpadomra az jön föl, akit én odahívok. Nem lépünk fel színpadokra, csak úgy. De ezt valami olyan határozottsággal mondtad, hogy...
Ez két nagyon-nagyon híres ember úgy döntött, hogy nem mondja meg, hogy az én színpadomra fölmegy. Én tudtam, mert az ember az információval élni kell, és nem visszaélni kell. Én tudtam, hogy föl fognak akarni menni a színpadra. Én ezt megpróbáltam megakadályozni. Kijátszottak, és egy kollégám írt egy SMS, hogy gyere már be a nagy színpadra, mert itt valami nagyon furcsa dolog történt. Aznap, akik ott dolgoztak, utoljára dolgoztak nálunk. Ugyanis ők felengedték a színpadra, és én nem tudok tőlük tehát ilyenkor nem tudok mit csinálni. Nem kértem többet föl azt a három embert. Tehát nem kirúgtam, mert nem nálam dolgoztak fixen.
Értelek.
De többet nem lehetett. És ez csak azért fontos, mert hogy én a legkeményebben és a bármilyen szintre hajlandó vagyok elmenni a saját érdekeim miatt.
Ezt én tudom, mert az a te gyereked.
Ez
tehát
az
nyilván
én gyerekem,
ez a szerelem,
de
szenvedély.
De én sem megyek el az ő gyerekeikhez, és én sem csinálok hülyeséget. Én is tiszteletben tartom. És látod, hogy megváltozott rögtön a hangnemem? Na, térjünk vissza a mosolygós beszélgetésre.
Nem, én imádom ezt, kérdezném, hogy a lófejeket mikor küldött, de mindegy, és nem is ez a lényeg. Én ezt abszolút tudom.
Állatot sose bántunk.
Ha ez... Most bocsánat. Majdnem mondtam valamit, de pesti úri lányságom visszatartott.
De én láttam a szövedet.
Szóval 3 percünk maradt, bármilyen szomorú ez, úgyhogy ebben a 3 percben nagyon fontosnak találom azt, hogy elmond a tavalyi évet, Media Hungary előtt néhány pillanattal tulajdonképpen kitört a pandémia, és a 2400 fős konferenciádat hirtelen el kellett döntened, hogy mi legyen vele. És lett az első hazai végtelenül profi televízió műsorszerű hibrid.
Hát ott találkozott 3 percünk, 2 percünk van. Ott találkozott először a televíziós múltam a színpad csodájával. Piszok szerencsém volt, mert fölhívott egy fiú, nem tudom, hogy mondhatom a nevét, úgyhogy inkább nem mondom, mert nem tudom, hogy szabad-e, és azt mondta, hogy te gyere ki ide a 4. kerületbe, itt valami egészen csoda van. És kimentem, és láttam 4 méter magas, 14 méter széles, 4K minőségű hideglet falat, ami azért fontos, mert lehet akkor előtte állni. Ugye ez elején elhangzott, hogy
még
kutyú imádó vagyok.
Még a klimaxos nőknek se szakad
és vagy a klimaxos férfiaknak sem, és akkor ott bezsongtam attól, hogy milyen baromi jó lesz, amikor a tévézést, az interaktív web, tehát az internet adta interaktivitást, a televíziózás, ugye én sok évig stúdióztam, ugye TV2, nem a mostani TV2, a régi, tehát még a Horváth János féle, Baló György féle, Bornádám féle, Bajer Jóska féle TV2-be voltam benne, tehát egy stúdió, élő stúdiót csinálunk, interaktívan, és akkor ezt tudod, hogy van, hogy elkezdesz csinálni, és akkor jönnek hozzá be a szerencsék is. Tehát ez azért kell mindig csinálni valamit, mert ahhoz jön a szerencse. Ha nem jön, ha nem csinálsz, akkor nem tudod.
Tartod magad, ezt abszolút,
maximálisan. És tényleg akkor fölmentünk HD minőségre, és most minden nagy képűségemmel mondom, olyan, és ehhez kellett a műszaki ismertség, hogy ne legyek már, nehogy véletlenül szerénynek tűnjek, hogy tudtuk, hogyan kell összekapcsolni egy stúdiót, különböző eszközöket, hogy akár 4K minőségre is fölmenjünk, és akkor csak azért nem mentünk föl adásba 4K-ra, mert nem akartuk megalázni a magyar televíziós szakmát. Meg azért a sávszélesség is, hogy ne legyen mindenkinek. De baromi jó érzés volt, amikor először találkoztak az emberek azzal, hogy a mezőn, amikor kutyát sétáltat, vagy a fürdőszobában, a fürdőkádban, vagy az egyik kolléganőm, aki jött be Biatorbágyról, az a mobilon nézte az adást végig, és közben az emberek kérdezősködhettek. És hát ebben ez igen, ez fantasztikus.
És hát történelmet írtál sokat szóra is. Ákos, ide tudnám veled órákig folytatni, de hát a műsoridő ki tudná jobban, mint te, hogy sajnos határokat szab. Én egy nagyon sok jelzőt használó nő vagyok, de most fontosnak is tartom elmondani, hogy elmondhatatlanul boldog vagyok, hogy eljöttél ide. Főleg, hogy
a megtiszteltetés, nagyon szépen köszönöm.
Az ember a nevedre, tehát beüti a Google-ba, hogy Csermely Ákos, akkor azt látja, hogy az elmúlt 20 évben nem nagyon osztogatod az interjúkat, úgyhogy kihúzhatom magam, és még büszkébb lehetek. Megtanultam tőled, hogy szenvedély kell, szerelem kell, és akkor nem érzi magának, munkásnak magát az ember, hiszen az élete maga a munka. Megtanultam, hogy mindig tanulni kell, megtanultam, hogy olvasni mosni kell minden nap, mert ez nagyon fontos ahhoz, hogy az agyunkat mozgásban és tornában tartjuk, hiszen az is csak olyan, mint egy izom, mozgatni kell. Azt is, hogy alkalmazkodni kell mindig a helyzetekhez és megújulni, fiatal energiákkal körbevenni magunkat. Nagyon sok útravalót adtál nekem ebben az elmúlt egy órában.
Kriszta.
Igen.
Azért te is ilyen vagy.
És ezt írta a legmelegebb
szívemmel mondom, hogy az, hogy én itt vagyok, és hogy ennyire szeretlek, az az, hogy te ugyanezt csinálod.
Nagyon-nagyon sokat jelent ez nekem, és záró akkordként azt szeretném csak elmondani, hogy Ákos azt mondja magáról, hogy aki szilveszter éjszakáján fogant, azt mindig a jó csillagok kísérik az útján.
Ez így van.
Ezt most megtapasztalhatjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál
én
velünk.
Köszönöm, hogy elhívtatok.
Drága hallgatók és nézők, ez volt a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei itt a 95.8 Sláger FM-en. Jövő héten várlak titeket szerda este 8:30-kor. Sziasztok, szép estét!
Ez volt a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 8:30-tól a Sláger FM-en.